Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy megszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség örökkön örökké. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az imént azt énekeltük, hogy bár halnék meg azonnal, ha szívem rád nem gerjed, mert halál és ítélet nálad nélkül az élet. Urunk, az első gondolatok megrémisztenek. Itt talán a templomban, a békességben, utánad vágyakozásunkban, még ki is tudjuk ezt mondani, bár halnánk meg, hogyha nincs veled tele a szívünk. De nagyon jól tudjuk, hogy a hétköznapokban, az elmúlt héten is, és sajnos minden bizonnyal a jövő héten is, lesznek olyan idők, órák, talán még napok is, amikor vagy az élet gondjai, vagy betegségek, vagy próbák, problémák igenis elszakítanak tőled, legalábbis a mi gondolatainkat nem fogod kitölteni, hanem sokkal inkább a magunk bajai, nyomorúságai, örömei, vagy a saját magunk által előhozott, okozott gondok körül forognak majd. Imádkozunk azért, Úrunk, hogy segíts nekünk ezekből az örvényekből, spirálokból mindig, minél hamarabb kiszabadulni. És valóban vágyunk arra, hogy légy ott gondolatainkban, hogy akár a buszon utazva, az utcán sétálva is, hadd hagyja el egy-egy hála, egy fohász a mi ajkunkat. Urunk, az éneknek a második részével viszont teljesen egyetértünk, mert tudjuk, hogy halál és ítélet nélküled az élet. Azt látjuk, hogy minden percet, amit nélküled töltünk, azt valahol el is tékozoljuk. Látjuk jól, Urunk, hogy nélküled rossz döntésekre vagyunk hajlamosak, és látjuk azt, Urunk, hogy ha Te nem lennél, akkor ez a földi élet is maga a pokol lenne a számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy Te mégis vagy, sőt, Te teremtettél bennünket, és most azért könyörgünk, hogy vonj magadhoz közel, és segíts bennünket úgy odaszánni magunkat neked, hogy minél kevesebb olyan idő legyen az életünkben, amit szánunk, bánunk, hogy eltékozoltunk. Kérünk, így szólj hozzánk lelked által, igédetted élő üzenetté ma is. Az Úr Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a délelőtt már hallott igeszakaszból, Józsué könyvéből, a 7. fejezetből, a 10-től 26-ig terjedő versekből. Az Úr azt felelte Józsuénak: kelj föl, miért estél arcra? Vétkezett Izrael, áthágták szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiirtandó dolgokból, loptak is, és titokban a holmiuk közé tették. Azért nem tudnak megállni Izrael fiai ellenségeikkel szemben, és azért hátráltak meg ellenségeik előtt, mert utolérte őket az átok. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiirtani valót. Kelj föl, szenteld meg a népet, és ezt mondd: szenteljétek meg magatokat holnapra, mert azt mondja az Úr, Izrael Istene, kiirtani való van nálad, Izrael. Nem tudtok megállni ellenségeitek előtt, amíg el nem távolítjátok magatok közül a kiirtani valót. Jöjjetek ide reggel törzsenként. Abból a törzsből, amelyet sorsolás útján megjelöl az Úr, jöjjenek ide a nemzetségek. Abból a nemzetségből, amelyet megjelöl az Úr, járuljanak ide a családok. Abból a családból, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a férfiak. Akit azután kiirtandónak jelöl ki, azt meg kell égetni mindenével együtt, mert áthágta az Úr szövetségét, és gyalázatos dolgot követett el Izraelben. Józsué korán reggel felkelt, felsorakoztatta Izrael törzseit, és a sorsvetés Júda törzsét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Júda nemzetségeit, és a sorsvetés Zera nemzetségét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Zera nemzetségéből a férfiakat, és a sorsvetés Zabdit jelölte meg. amikor a családjának a férfiait sorakoztatta fel a sorsvetés a Júda törzséből való Ákánt, Karmi fiát, Zabdi unokáját, Zeradét unokáját jelölte meg. Ekkor azt mondta Józsué Ákánnak, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előttem. Ákán így válaszolt Józsuénak. Bizony vétkeztem az Úr ellen, Izrael Isten ellen, mert ezt meg ezt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép sineári köntöst, 200 sekel ezüstöt és egy 50 sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam és elvettem őket. Ott vannak a sátramban elásva a földbe, az ezüst is alattuk van. Ekkor Józsué követeket küldött, ezek elfutottak a sátorba, és csak ugyan el volt ásva mindez a sátrában, és az ezüst is alatta volt. Kihozták a sátorból, odavitték Józsuéhoz és Izrael fiaihoz, és oda tették az Úr színe elé. Józsué pedig fogta Ákánt, Zera fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és leányait, ökreit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izrael, és elvitték őket az Akkor völgyébe. Ekkor azt mondta Józsué, szerencsétlenséget hoztál ránk. Fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád. És megkövezte őket egész Izrael, majd elégették őket. Így kövezték meg őket. Azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor megszűnt az Úr izzó haragja. Ezért nevezik azt a helyet Akkor völgyének mind a mai napig. Kedves testvérek, egyszer egy afrikai törzsben történt, hogy egy kisfiú rátalált egy magányos, egyedülálló kis oroszlánra. Nagyon szerette volna megtartani ezt a kis oroszlánt, saját kis állata gyanánt. A törzsnek a vezetője, az elöljáró, egy bölcs öreg azt mondta, hogy nem szabad. Semmiképpen sem szabad megtartani ezt az oroszlánt. A kisfiú azonban rendkívül ragaszkodott hozzá, sírt, és így tovább, és mindenkinek megesett igazából rajta a szíve. Aztán úgy látták a felnőttek, hogy végül is miért ne szocializálódhatna itt közöttünk. Egész pici még ez oroszlán. Megszokja az embereket, megszokik bennünket, nem fog ő bántani. Végül a törzsfőnököt leszavazták, az oroszlán megmaradt. Megnőtt az oroszlán, elég hamar, hatalmas, nagy állat lett, aki ránézett, az megijedt tőle, de a törzsben mindenki tudta, hogy ettől nem kell félni, ez barátságos. Aztán egy alkalommal a fiú szaladt valahová, elesett, jó erősen lehorzsolta a lábát, és erősen vérezni kezdett. Az oroszlán szeretetből odaszaladt hozzá, megnyalta a lábát, a sérülést, és így megérezve a vért, felébredt benne a régi vadállati ösztön, és széttépte a gyereket. Teljesen úgy történt, ahogyan a bölcs öreg törzsfőnök mondta. Ő persze mondogatta, hogy el kellene űzni az oroszlánt, de senki sem hallgatott rá. Nos, kedves testvérek, ezt azért mondtam el, mert úgy gondolom, hogy jártunk már mindnyájan hasonló cipőben, mint amiben ezek az afrikaiak kerültek. Éreztük, tudtuk valamiről, hogy az nem jó, hogy az igazából a kárunkra van, de megpróbáltuk megmagyarázni. Megpróbáltuk megidealizálni. Megpróbáltuk elhitetni magunkkal is, és elaltatni a lelkiismeretünket, hogy nem lesz ebből semmi baj. És aztán a bal sejtelmünk valóra vált, és később bánkódtunk az ostobaságunk miatt. A mai igében is ehhez hasonló eset történt. Izraelt kivezette Isten az egyiptomi fogságból, a nép pedig már az úton sokszor elégedetlenkedett az ő szabadító urával szemben. Ennek lett végül az eredménye a 40 éves pusztai vándorlás. Most, hogy letelt ez az ítéletes 40 esztendő, elindultak azért, hogy elfoglalják végre az ígéret földjét, Kánaánt. A népnek a vezetője most már nem Mózes, hanem Józsué, és ahogyan haladnak előre, bizony győzelmet győzelemre halmoznak. Az emberek, a népek, a környező népek, amerre mennek, elkezdenek félni tőlük. Elterjed a hírük, hogy ezeket az ő istenük kihozta Egyiptomból, az akkori szuperhatalmat Isten térdre kényszerítette, és úgy érezték, hogy ha ezek idejönnek, nagy valószínűséggel bennünket is le fognak győzni. Kicsit hasonló volt az ő sorsuk, viselkedésük, életük a mi őseinkhez, akik annak idején eljöttek, és itt minden népet végigvertek. Győznek, és az egyik legnagyobb győzelmük után következik Ai városa. Úgy gondolják, hogy le fogjuk őket is könnyen győzni, látjuk, hogy valóban mennyire sikeresek vagyunk, és aztán, ahogy neki mennek a városnak, még egy kicsit nagy mellénnyel is, nem kell ide annyi ember, kevesebbel is megverjük őket, nagy vereség a vége. Szétfut az egész nép, 36 izraeli ember elesik. És akkor teljesen összetörnek, megroppannak. Mi történt? Most mi lesz? Ott hagytuk Egyiptomot, Isten kihozott bennünket, végig szenvedtük azt a 40 esztendőt, úgy gondoltuk, és Isten is ezt mondta, hogy lejárt a büntetése a népnek, az engedetlenség, a hitetlenség miatt. És valóban azt láttuk, hogy győzelmet győzelemre halmozunk, és most pedig egy olyan néppel szemben, egy olyan várossal szemben, amin semmi az előzőekhez képest, gyalázatos vereséget szenvedünk. Hát most mi történt? Urunk, mi lesz most velünk? Józsué a nép vezetője, és egy kicsit kétségbe van esve. Ő is fél, ő is elbizonytalanodik, és oda borul az Úr elé. Uram, mi történt? Az Úrnak pedig az volt a parancsa, hogy mindig, amikor mennek, egy-egy várost elpusztítanak, akkor ott ki kell írtani mindent. Ezen nagyon sokan meg szoktak botránkozni, még templomba járó emberek is. Milyen Isten az ilyen, aki ilyen törvényt ad, aki ilyen parancsot ad? Mindenkit, mindent ki kell végezni. Egyre több minden feltárul a régészek, történészek, kutató munkája nyomán, és kiderül, hogy ott Kánaánban olyan mérhetetlen, gyalázatos, végtelenül gonosz népek laktak, amiknek egyszerűen nem lehetett kegyelmezni. Ha ezeket megtűrték volna maguk mellett az izraeliek, egész biztos, hogy nagyon hamar asszimilálódnak, és tönkre megy az életük. Ugye szokták mondani, hogy amikor valakiben valamilyen súlyos betegség, mondjuk daganatos elváltozás jelenik meg, a legbiztosabb gyógyítási módszer az, hogyha megoperálják. És ugye ott az operációnál az a legfontosabb, hogy teljesen az összes beteg sejtet kiemeljék, egy sem maradjon. Mert máskülönben újra kezdődik ez a kóros folyamat. És Isten azt mondta, elfoglaltok egy várost, így tegyetek. Ne maradjon semmi. És kiderül, hogy Ainál azért szenvednek vereséget, mert az előző háborúban, az előző harcnál, bizony ez az Ákán, akiről hallottunk is az igében, ellopott ezüstöt, aranyat és egy gyönyörű köntöst. És Isten azt mondta, én nem megyek így veletek, ahogyan délelőtt volt is róla szó az Isten tiszteleten. Azt mondta az Úr, erre nem építjük a jövőt. Hazugságra, csalásra, hitványságra nem építünk. Tessék, rendet fogunk tenni, ki kell, hogy derüljön, ki volt a vétkes. És Isten elmondja Józsuénak, hogy mi történt. Valaki közületek lopott, valaki megszegte az én parancsolatomat, és ennek ki kell derülnie. Rendbe kell tenni a dolgokat, és majd utána folytathatjuk a leendő hazánk bevételét. Az első hibát az egész nép követte el. Józsué is sáros volt bennem, mert nem olvasunk arról az igében, hogy megkérdezték volna az Urat. Az ezelőtti összes harcban azt olvassuk, hogy megkérdezték. Urunk, hogy legyen a harc? Hányan vonuljunk fel? Melyik törzs menjen? Most nem kérdezték meg. Kialakult az, hogy tudjuk ezt. Megy ez nekünk. Kialakult az az érzés bennük, hogy igazából mégiscsak mi vagyunk ott a harctéren. Csak mi vagyunk ezek az ügyesek, ezek az okosak. Majd mi tudjuk, hogy kell ezt megoldani. Már nem érezték, hogy rá vannak utalva Istenre. A vereség után Isten elmondja, hogy ki volt az, aki a bűnt elkövette, elindul úgymond a nyomozás, Isten elé áll az egész nép, és az Úr megmutatja, ki a vétkes. Ákánra jut a számon kérés, és ő maga már nem is tagadja a bűnét. Nincs mit tagadni. Ha Isten bizonyítja rá az emberre a vétkét, akkor onnantól kezdve nincs mit magyarázni. És aztán Ákán el is mondja, ezt tettem, és itt van elásva, meg is találnak mindent. De hogy került Ákán ebbe a slamasztikába? Hogyan esett ebbe a vétekbe? Nagyon tanulságos az, ahogy le van írva mindez az igében. Azt mondja, ő maga a saját szájával, hogy az első lépés volt a látás. A bűn útján az első volt a meglátás. Azt mondja, megláttam. Megláttam ott a harctéren, hogy ez már senkié, úgymond, hiszen meghalt a tulajdonosa, ez az ezüst, ez az arany, és ez a sineári köntös. Ez az első lépés a bűn útján, amire rálépett Ákán is. És ez egy fontos kérdés a számunkra is, hogy mit látunk. Mit nézünk? Mire figyelünk? Mert amit nézünk, amire figyelünk, arra elkezdünk hasonlítani. Lehetne azt mondani, hogy Ákán nagyon ügyes ember volt. Nevezhetnénk találékonynak is, hiszen meglátta a lehetőséget a meggazdagodásra. Azt gondolta, hogy ha majd beveszik az egész földet, jó induló tőke lesz neki a kincsekből. Azt is lehetne mondani, hogy felelősséget érzett a családjáért, és talán ezért tette. Sokan talán így próbálják megmagyarázni ma is. Azért teszek sikamlós, szürke gazdaságba, vagy szürke, ilyen sem fekete, sem fehér dolgokat, mert hát végül is én jót akarok. Hát a családomra vagyok tekintettel, talán az egyházamra vagyok tekintettel, önmagamra, hát én jót akarok ezzel. De Isten előtt ez nem magyarázat. Lehet élelmességnek nevezni, de Isten megítéli ezeket. Szóval a bűn útján az első lépés a meglátás. Ezzel esik kísértésbe az ember. Ezért jól gondoljuk mindig meg, hogy mit nézünk. Tévében, a világban, az interneten, és így tovább. A második lépés a bűn felé vezető úton, ahogy mondja Ákán, a kívánság volt. Meglátta az ezüstöt, az aranyat és azt a bizonyos köntöst, és azt látta, hogy ezek értékes dolgok. Megkívánta azokat. Úgy gondolta, hogy jó lenne ezeket magához venni. Eljátszott talán a gondolattal, hogy mi mindent tud vásárolni majd ebből a kincsből. Elgondolta, milyen nagyszerű lehet az érintése ennek a köntösnek. Milyen finom anyagból van. Aztán, hogy mi mindenre telne abból az aranyrútból, meg az ezüstből. Játszott a gondolataiban ezekkel, és egyre jobban beszippantotta a kísértés. Még mindig nem követett el bűnt. Meglátta, megkívánta, de látjuk, a bűn az egyre közelebb kerül hozzá. Bizonyára megfordult a fejében, hogy Isten ezt nem engedte meg. Ez az egész néppel tudatva volt. Senki el ne lopjon semmit. Mindent ki kell írtani. De ő talán azt gondolta, hát ha nem derül ki. Hát, ha nem derül ki. Senki nem követne el bűnt, ha tudná, hogy az biztos, hogy ki fog derülni. Mindenki azzal a bizalommal, idézőjelben mondom, bizalommal vág bele bármilyen bűnbe, hogy abban reménykedik, az nem fog kiderülni sohasem. Meg hát talán azt, hogy aki mer, az nyer. Sokszor megkísértenek ezek bennünket. Aztán Ákán a kívánság nyomán végül bűnbe esett. Ez volt a harmadik lépés, és majdnem a cél. Ellopta a tiltott dolgokat, Isten figyelmeztetése ellenére cselekedett, elvett az elpusztításra szánt dolgokból. A kívánság megfogant. Jakab apostol ezt mondja az első fejezet 15. versében, azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Pont ugyanezt mondja el Ákán évszázadokkal korábban, megláttam, megkívántam, elvettem. De ezzel nem ér véget a bűn útja. Úgy gondolnánk, hogy igen, de nem, nincs még vége. Hiszen a bűnt mindig leplezni kell, titkolni kell, ahogy mondtam az előbb is, hogy csak ki ne derüljön. És így volt ezzel Ákán is. Az jó, hogy megvan nekem, örülök neki, de csak titkom, nem tudhatja meg senki. Rejtegetnem kell. Örülök is neki, de közben aggódom és szorongok, nehogy kiderüljön, nehogy valaki meglássa, mert akkor abból baj lesz. Borzasztó, kimerítő ezt csinálni. Egy idő után az ember alig várja, hogy vége legyen. Alig várja, hogy vége legyen a tiltásnak, vagy túladjon rajta, hogy végre nyugalma legyen, és az, aminek először örült, egy idő után azt mondja szinte, hogy bárcsak már ne lenne. Talán meg is bánja, inkább el se vettem volna, inkább meg se tettem volna, mert a bűn nyomán nyert haszon sohasem boldogít. Mindig rettegni kell miatta, hogy kiderül. Nincs is benne igazi öröm. És sokszor a bűnt további bűnökkel kell leplezni. Nem megy másképp. Két lehetőség van előttünk. Vagy vallunk, vagy újabb hazugságokkal, bűnökkel fedjük el, és az ember lelke teljesen belefárad. Van, aki leplezi, rejtegeti tovább, mint ahogyan tette Ákán is. A másik lehetőség a bűnvallás, bevallani, hogy mit tettem, és talán még el sem ítélnek miatta, mert azt mondják, hogy legalább őszinte voltál, és látjuk, hogy megbántad vétkedet. Ákán az előbbit választotta. Ő nem volt hajlandó megvallani azt, hanem ő ragaszkodott hozzá, most már az enyém, én erre akarom majd építeni a jövőmet. Nem sokára meg lesz a helyünk, véget ér egy-két éven belül reménység szerint a honfoglalás, és én ebből fogok venni egy szép kis házat, ebből veszek magamnak állatokat, és így tovább, ezzel alapozom meg a jövőmet. A bűnnel, a lopással, a hazugsággal. Csak hogy Ákán ezzel sokszoros kárt okozott az egész népnek. Kárt okozott magának, szégyenkeznie kellett, meg félnie, rettegnie, erről az előbb volt szó, de kárt okozott az egész népnek is, mert az ő bűne miatt szenvedett vereséget egész Izrael is meghalt miatta 36 ember. És kárt okozott a saját családjának is, mert látjuk, hogy végül meg kellett halnia nekik is. Megkövezték, kivégezték őket. Megbűnhődött a vétkeiért, lehetne mondani, hogy megérdemelte. Bár bizonyára a legtöbben úgy gondolják, hogy azért ez mégis méltatlan büntetés volt, túl szigorú. Olyan nagy dolog volt ezt ellopni? Olyan szörnyűséges? Lehet, hogy annak tűnik. De Isten nem hagyhatja a bűnt büntetés nélkül. Aztán emellett ott van az is, hogy Isten ezzel a nép számára példát statuál. Ahogyan volt róla szó délelőtt az Isten tiszteletünkön, nem épülhet egy új népnek az élete hazugságra, lopásra, csalásra. Azt mondta Isten, itt ezt az elején azonnal tisztázni és rendezni kell. És ott van az, amit mondtam, hogy Isten nem hagyhatja a bűnt büntetés nélkül. A mai törvények sok esetben nem fogják vissza eléggé a bűnözőt attól, hogy újra bűnt kövessen el. És mielőtt sokalnánk a büntetést, azért azt jó tudnunk, hogy mi ránk ugyanez a büntetés vár, a kárhozat. Szokták mondani, hogy az embernek a halála előtt lepereg az élete. Keresztkérdések kurzuson az ott lévőknek el szoktam mondani azt, hogy ki az, nyilván ezt nem tudjuk megvalósítani, de ha lehetne, ki az, aki vállalná, hogy az életének bármelyik pillanatában beletekintsünk. Ha minden egyes pillanat fel lenne véve, rögzítve lenne DVD-re, mondhatnánk egy dátumot. 2017. június 12. 13 óra 25 perc. Melyikünk vállalná? Nyugodtan bele lehet nézni. Ebbe is, meg bármelyik időpontba. Bizony, mi ránk is. Az ítélet vár, semmi más. A jogos ítélet. Amikor Isten számon kér bennünket, amikor, ha ő úgy gondolja, elénk tárja az életünket, hogy mit műveltünk, mi hogyan éltünk az ő kegyelmével, akkor nem fogjuk tudni azt mondani, hogy hát Uram, azért ne legyél ilyen szigorú. Nagyon sokszor olvassuk az Új Szövetségben, Jézus mondja, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Sok éven át nem értettem, mi az, hogy fogcsikorgatás. Arra utal Jézus, azért csikorgatja valaki a fogát, mert ott van a tehetetlen dű, hogy senkit sem hibáztathatok azért, hogy ide kerültem, csak magamat. Senkit sem hibáztathatok, csak magamat. És nem tudok semmit felhozni a mentségemre. Semmit. És mégis az a kegyelem, hogy az Isten úgy szeret bennünket, hogy odaadta nekünk, odaadta értünk Jézus Krisztust. Hogy amikor ott áll valaki kétségbe esve az ítélet előtt, akkor Jézus odalépjen, és azt mondja, hogy ő az enyém. Minden igaz, méltatlan, bűnös hitványember, de én megváltottam. Én szenvedtem az ő vétkeiért. Én adtam az életemet érte. És az Úr ezért nekünk nem tesz szemrehányást, hanem azt akarja, hogy az áldozata révén szabadok legyünk neki élni, a bűnre, a kísértésre nemet mondani. Adjon az Úr ilyen szabadságot nekünk. Ákánnak a története, vagy a délelőtti történet ne a félelmet, a rettegést erősítse bennünk a hatalmas Istentől, hanem arra mutasson rá, hogy milyen nagy a mi Úrunk, de arra is, hogy mennyire szeret bennünket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked a te irgalmadat, a te szeretetedet, hogy te eljöttél értünk a világba, hogy minden bűneinkért szenvedj, hogy értünk add az életedet. Dicsőítünk téged, Urunk, mert látjuk Ákán történetén keresztül is, hogy ha szembesítenél a vétkeinkkel, ugyanígy csak vallani tudnánk. Szégyenkezve csak azt tudnánk mondani, igen, Uram, ezt is megtettem, azt is megtettem. És végül mi magunk tudnánk azt mondani magunkra, méltók vagyunk az ítéletre. De köszönjük, Urunk, hogy te nem akarod, hogy mi az ítéletben maradjunk, hanem mellénk állsz, és az életeddel fizetsz értünk. Imádkozunk, hadd tudjunk betelni a te kegyelmeddel, ezzel a szeretettel, amit irántunk tanúsítottál, s add, hogy ez hassa át az életünket a hátra lévő években, ami még nekünk adatott. És segíts abban, hogy amiről hallottunk, az valósággá legyen, hogy amikor majd megállunk előtted, akkor hadd tudjuk azt mondani, mi is Krisztusé vagyok. Bűnös ember, vétkes, de Krisztus által megváltott. Így kérünk, áld meg az előttünk lévő hetet, feladatainkat, légy velünk pihenésünkben. Őrizd meg bennünket, ezt a várost, hazánkat a természeti katasztrófától. Hadd, Urunk, hogy hadd élhessünk békességben, és hadd élhessünk veled való áldott, szoros közösségben. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Amen.